A másik professzort, akit ki lehet emelni, aki nagy figyelemmel kísérte Kiss Tamás teológiai tanulmányait, ez Révész Imre, a későbbi püspök, későbbi akadémikus, történész, aki a 16. századnak a kiváló ismerője volt. Tehát a bibliafordítás időszaka, a reformátoroknak a munkássága, a reformátoroknak a magyar életre való hatása, a bibliafordítással kapcsolatos személyeknek a bemutatása, ez is nagyon foglalkoztatta és közvetlenül érintette Kiss Tamást a teológus évei alatt.
Tehát ő egy érdeklődő típusú ember volt eleve, ugye? Mert igen, hát igen, ehhez az kellett.
Igen. Tehát az irodalom, a Biblia és a pedagógia iránt ő egyértelműleg érdeklődött. Visszatérve Révész Imre hatására és Kiss Tamáshoz való viszonyára, miután felismerte az ő képességét, figyelemmel kísérte, könyveket küldött neki, tanácsolta, levelezett vele, és segítette az ő munkásságában a tekintetben, hogy a lelkészi szolgálata mellett már később, hogy foglalkozhatott és ő foglalkozott is a egyháztörténeti személyiségeknek a munkásságával. Tehát a teológus évei alatt találkozott hát többek között ezzel a két professzorral, de másokkal is. Ő szívesen vette az igehirdetés elméletét, a pedagógia stúdiumokat tanulta, és mikor 1936-ban a teológiát elvégezte, akkor megkezdte a segédlelkészi munkását.
Hol?
Álmost, Pocsaj, Kisújszállás, Kismarja.
Tehát magyarul ilyen kisebb településeken. Miért választott egyébként ilyet?
Hát a segédlelkészeket a püspök rendelte ki, tehát ott nem volt.
Én úgy hallottam, hogy ennek azért is örült, mert hogy akkor nyugodtan tudott volna dolgozni akár íróként, költőként is, nem?
Tehát... Igen, neki volt ilyen elképzelése, igen, hogy ő lelkiismeretesen elvégzi a lelkészi szolgálatát, ugyanakkor van olyan időszak, amikor az ő szabad idejében az irodalommal foglalkozhat, verset írhat, műveket fordíthat, irodalommal foglalkozhat. Tulajdonképpen a segédlelkészi szolgálata ideje alatt ő ezt gyakorolta is. Levelezett írótársakkal, Vörös Sándorral, aztán más kortárs induló költőkkel és írókkal, Takács Gyulával például, tanárember volt Dunántúlon, nagyon bensőséges kapcsolatban voltak, és úgy szóval napra készen tudták, hogy ki mivel foglalkozik, és ezt levél által tájékoztatták egymást.
Ugye önálló parókiához szeretett volna ő jutni, ez mégsem sikerült. Igen, ez mekkora fordulat volt az életében, hogy ez nem jött össze?
Ezt ő szomorúan mondja el az egyik interjúban, hogy megpályázott egy kisebb gyülekezetet, és meg is ígérték neki, hogy támogatják az ő odakerülését, és a végén látható módon őt mellőzték ebben a munkában, vagy ebben a vállalkozásában. Ez egy kis szomorúságot jelentett neki. Tudomásul vette, az egyházra nem neheztelt tulajdonképpen, meg a kereszténységében ez nem jelentett törés, de azért a irányultsága tekintetében ez egy kis módosítás jelentett.
Mert feladta az addigi terveit? Már hát, ami a lelkész hivatás jelenti?
Tulajdonképpen annyi módosulás következett be, hogy inkább a tanári tevékenység fele fordult, de hát segédlelkészként is, vallástanárként ő működött. Elvégezte a tanárképzőt, tehát mint egyházi ember vallástanárként óhajtott tovább inkább munkálkodni, és erre meg is volt aztán a lehetőség, mert a püspök nagyváradra kinevezte vallástanárnak, és mint önálló vallástanár meg volt számára a lelkészszentelés, úgyhogy ott 5 évig tevékenykedett, de a háború befejezése után, ugye, amikor a trianoni határokat visszaállították, akkor hát az elő a kérdés elé került, hogy most akkor ott marad Nagyváradon, vagy pedig visszajön. És ő úgy döntött, hogy visszajön, Magyarországra, és akkor itt folytatja tovább a munkásságát. Így is történt, amikor visszakerült, akkor egy ideig állás nélkül maradt, utána, mikor állást kapott, akkor felelevenítette a egyetemi tanulmányait, mert mint végzett teológus, rövidebb idő alatt végezhette el a bölcsészetet, és aztán bölcsészetből doktorált, a doktori disszertációt Móricz Zsigmondról írta. Az iskolák államosításáig egyházi alkalmazásban volt 1952-ig, vagyis hát a teológus éveket is beleszámítva 20 éven keresztül végig egyházi személy volt, és egyházi személyként, segédlelkész, vallástanárként tevékenykedett, és közben az irodalommal foglalkozott.
Ha jól tudom, akkor egészen 1955-ig nem jelent meg neki kötete. Korábban már igen, persze, de hosszú időn keresztül egyáltalán nem. Ennek mi volt az oka?
Igen, tehát hogyha vesszük a műveit, akkor megjelent egy verses kötete 1934-ben. Babits mutatta egyébként be a Nyugatban, és azzal úgy szóval egyszerre jelent meg a verses kötete. Utána 4 év múlva megjelent az újabb verses kötet 1938-ban. Na most a háború alatt, tehát a második világháború ideje alatt, és a második világháború utáni időben, még a koalíciós időben sem jelent meg verse, vagy kötete, egészen 1955-ig nem kívánatos személynek minősült.
Tehát magyarul ő alkotott, csak
igen,
nem jelenhetett meg.
Tudjuk, hogy miért. A biblikus gondolkozása és a magyar elkötelezettsége miatt. Nem volt kívánatos. Nagy Imrének a új szakasza, hogy így mondjam, kellett, hogy jöjjön ahhoz, hogy ő egyáltalán arra gondolhatott, hogy jelenjen meg kötete. Tehát 1938-tól 1955-ig Kis Tamásnak nem jelent meg
majdnem
kötete.
Majdnem 20 év.
15 év. 15 év. De ő dolgozott természetesen, de nem jelenhetett meg, mert nem volt kívánatos személy. Úgyhogy ez nagyon fontos. Van olyan irodalomtörténész, aki úgy fogalmaz, hogy Kis Tamásnak 55-ben újra kellett kezdeni az írói pályát. Formálisan ez megáll, de hogyha arra gondolunk, hogy ő
soha nem hagyta abba.
Akkor ez ugye egy kicsi túlzás, de tulajdonképpen ez a helyzet. És a bevezetőben mondottakat itt is lehet alkalmazni, hogy ebben az időben már azok, akik komolyan vették a kereszténységet és a biblikus gondolkozást, azt igenis ilyen hátratételben részesítették.